Bázisugrás, védelmi fejlesztések, haditechnikai modernizáció, korszerűsítési tervek, megújuló védelmi szektor. Minden, ami a hadiipar bázisán fontos. Bázisugrás, a Spirit FM-en.
Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Bázisugrás, a Spirit FM-en. Én Eldézsi Zoltán vagyok, és egy nagyon érdekesnek ígérkező beszélgetés a következő 25 percben két olyan emberrel, akik nagyon is értenek mindehez, ami honvédelem, nem véletlen, hiszen ez a feladatuk is, hogy a Maroth Gáspárt ismerhetik, kormánybiztos úr védelmi fejlesztésekért felel, ő minden héten visszatérő vendég nálunk, ritkábban, de dr. Németh Gergely, védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár, a másik beszélgető partnerem. Tisztelettel köszöntöm Önöket, és akkor hadd forduljak államtitkár úrhoz mindjárt először, hogy amikor én sorkatona voltam, akkor mi még egy másik katonai töm tagjai voltunk, és hát gyerekkoromban mindig néztük, hogy ú, de jó lenne NATO tagnak lenni, mert akkor nagy biztonságban lennénk. Jól gondoltuk mi ezt, vagy csak vágytunk valamire, amit nem érhettünk el?
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, üdvözlök én is mindenkit. Nehéz utólag megmondani, talán arra kellene koncentrálni, hogy a két katonai szövetség közül melyik maradt fenn, és ez a NATO. A kettő kollektív védelmi szövetség működött, a hidegháború idején a Varsói Szerződés és a NATO, és igazából azt tudjuk mondani, hogy a történelem méri meg a sikerességét egy ilyen szervezetnek. Jelen pillanatban a NATO a világ legerősebb katonai szövetsége, és Magyarország ennek a szövetségnek tagja, ami egy történelmi sikere Magyarországnak, magyar nemzetnek és a magyar politikának, aki a NATO csatlakozást végrehajtotta.
Gondolom ebben nagyjából kormánybiztos úr is egyetért.
Igen, tehát azt nem árt tudni, amikor a katonai világról beszélünk, hogy a sikerességet azt nem feltétlenül a harci összecsapásban mérik le, hanem valóban abban, amit államtitkár úr mondott, hogy egy adott ütközetből kikerül ki élve. És ebből a szempontból a hidegháború egyfajta ütközet volt, amit, és azért válaszolunk nehezen erre a kérdésre, mert ismerve a valódi haditechnikát, a harcászati képességeket és egyebeket, ha ott valóban fegyveres konfliktusra ment volna a helyzet, az egyáltalán nem biztos, hogy a NATO nyeri, sőt. De az egész összecsapás az nem feltétlenül a harctéren zajlik, hanem a gazdasági erőtérben és egyéb politikai erőterekben. És azt látjuk ma, hogy ezt a hidegháborút egyértelműen a NATO nyerte meg, tehát abban a bináris világban, ami csak az eredményt nézi, abban kimondhatjuk, hogy a NATO jött ki győztesen ebből a hidegháborús időszakból.
Mielőtt még a jelen kihívásairól beszélgetnénk, egy picit maradjunk a történelemnél. Amikor a Varsói Szerződésből a hadseregünk átment a NATO-ba, és gyakorlatilag a személyi állomány azért többé-kevésbé azonos maradt. Mekkora változáson kellett átmenni úgy műszakilag, technikailag, mint gondolkodásilag a katonáinknak, illetőleg a szervezeteinknek?
Erre valószínűleg a legjobb választ egyébként a Magyar Honvédség parancsnoka tudja megadni, de ami engem illet, amit én vállalni tudok, az ugye a haderőnek a fejlesztése. A haderő fejlesztése a védelmi tervezés és a tágabb védelempolitika területén egyrészt Magyarország nem egy oktrojált katonai szövetségnek a tagja, hanem önös és sajátos döntése okán tagja egy katonai szövetségnek. Ilyen módon egyébként a szuverenitása is szélesebb, sokkal több mindent lehet a nemzeti érdekeink érdekében végrehajtani egy olyan szövetségben, amelyhez mi saját akaratunkból csatlakoztunk, megmérettettünk, és egyébként kiválónak találtattunk. Másrészt, ami izgalmas talán, hogy a nemzeti haderő fölött ott van a nemzeti haderők összessége, nincs olyan, hogy NATO haderő, de a nemzeti haderők összessége össze van szervezve egyfajta szövetségi katonai képességé, és ez sok mindent jelent. Ez jelenti egyrészt azt, hogy a nemzeti, sajátos nemzeti gondolkodásunk megőrzése mellett, tehát a magyar technika, van egy 1000 éves magyar haderő tradíció, ezeket nem kell föladni. De ugyanakkor a NATO-val tudunk meríteni egy sokkal szélesebb tudásbázisból. Mondok egy példát, transformáció, a haderő átalakítás. Magyarország az elmúlt 4 évben végrehajtotta a rendszerváltás utáni időszak egyértelműen a legsikeresebb haderő átalakítását. Ezt a haderő átalakítást egyébként egy Kormány biztos úr szoktam mondani, egy szűk törzs kezdeményezte, de később is a megfelelő szereplők bevonása után sem volt ez sokkal több, mint 40-60 ember. Na most a transformációt, amikor végrehajtottuk egyébként, mi a NATO-val kommunikáltunk, és vettük a jeleiket, nem mindig engedtünk a jeleiknek, vannak olyan nemzeti érdekek, amiket nem lehet feladni, de ez egy interakció volt, ahol mind a két fél kölcsönösen arra törekedett, hogy egy közös jó legyen az eredmény. A NATO-nak mi a célja egy haderőfejlesztésnél? Nagyjából abba az irányba fejleszik a haderőt, hogy amikor az összes többi haderővel együtt kell alkalmazni, nem feltétlenül a harmadik világháborúba, akár csak a Nyugat-Balkánon egy békefenntartó műveletbe, akkor erre képes legyen. Ehhez vannak standardok, ehhez vannak követelmények, főirányok. Mi a nemzeti haderőnek a célja ebben a beszélgetésben? Olyan módon teremtse meg a saját képességeit, hogy képviselje egyébként a nemzet sajátos politikai érdekeit, a nemzet sajátos védelmiipari érdekeit, és egyébként azt is el kell mondani, hogy sokszor a haderő struktúráját is megvédhessük, hiszen itt azért mi tényleg egy 1000 éves haderő tradíciót görgetünk, annak részeit, elemeit görgetjük magunk előtt, és azért mondjuk egy angol száz doktrina, az azért eltér akár egy magyar katonai gondolkodástól is. A kettőt össze kell vasalni, a kettőből a legjobb elemeket kell kihozni, és ehhez például, amikor mi a NATO-val egyenlő partnerként, megbecsült szövetségesként tárgyalunk, akkor kapunk, egy példát mondok, a transformációs parancsnokságától a NATO-nak támogatást, hogy hogy fog kinézni a következő 30 év szerintük, elég nehéz egyébként 30 évre előre bármit is mondani, az a 400 ember foglalkozik ott. Magyarország, bár nagyon fontos a digitalizációra való átállás, a transformációja a haderőnek, jelentős erőforrások foglalkoznak Magyarországon ezzel, nincsen 400 emberünk rá. Tehát tudunk mi is kapni, és tudnak ők is kapni ebben a beszélgetésben. A közös eredmény az, hogy hasonló utazási irányba fejlődnek a haderők, egymással képesek együttműködni, és ennek az egésznek az igazi kulcsa az a haderő fejlesztésére rendelkezésre álló erőforrások, a haderő fejlesztését kikövező stratégiák, és az a védelmi ipar, ami lehetővé teszi, hogy előálljanak ezek a képességek. És azok után a nem kevésbé fontos, de sokkal katonai belemek, kötelékek kiképzése, felállítása, gyakorlatozása, egyebek jönnek.
Kormány biztos úr, már beszélgettünk sokszor a védelmi fejlesztésekről, amiért ugye önfelel. Mennyi ebből az, ami nemzeti gondolatmenetünk eredménye, és mennyi ebből a NATO elvárása?
Ugye minden programunkat azért próbáljuk fedésbe hozni a NATO stratégiájával, tehát ahogy az államtitkár úr is mondta, alapvetően volt egy doktrínaváltásunk, amikor is azt mondtuk, hogy rendben belevágunk a haderőfejlesztésbe, ami egy több évtizede elmaradt magyar adósság volt a NATO csatlakozás után, de azért nekünk is van ebbe szavunk. És lehet, hogy a NATO se lát mindent teljesen pontosan a mi régiónkban, lehet, hogy nekünk jobb elemzéseink vannak bizonyos képességek tekintetében. És a valódi sikere a magyar haderőfejlesztésnek az volt, hogy ezt aztán később vissza is igazolták a közös együttes munkacsoportokban a NATO szakértők. Tehát nyíltan elmondták, és ebben a államtitkár úr vitte mindig ugye a tárgyalásokat velük, hogy bár ők mást gondoltak anno, amikor mi megléptünk bizonyos beszerzéseket, de utólag tekintve valódi képességeket hoztunk létre, ami a NATO szempontjából is kulcsképesség. Tehát mertünk egy interakcióba belemenni velük, és ez mindenképpen, ahogy korábban is mondtuk, ez egy másfajta partnerség, mint a 90 előtt a szovjet vezetéssel lévő varsói szerződés diktált a katonai szövetség. Ami a nekünk a kihívás jelen pillanatban, hogy a valódi átállást az egykori szovjet haditechnikáról, azt az elmúlt 4 évben indítottuk el. Voltak előtte is ugye 1-2 beszerzésben olyan elemek, amiben már a nyugati haditechnikát vettük meg, ugye az emblematikus Gripen beszerzés, de valóban az egész struktúrát tekintve az átállást azt 16-17-ben indítottuk el. És ami számomra egy érdekes megfigyelés volt, ugye amikor én 16-ban csatlakoztam a katonákhoz és ehhez az egész világhoz, azt láttam, hogy bár van egy idősebb tisztikarunk, akiket még Moszkvában vagy a Szovjetunió területén képeztek, és van egy fiatal tisztikarunk, akiket már főleg az Egyesült Államokban, vagy Angliában, vagy Németországban, vagy egyéb országokban képeztek, vagy Olaszországban. Mégis, amikor együtt dolgoztam az idősebb és a fiatalabb tisztekkel, akkor azt láttam, hogy valójában ők egy nyelvet beszélnek. Pedig az egyik jött egy tömeghadsereg koncepció oldaláról, a másik megjött egy high-tech, technikalizált, rendkívül magas emelt szintű tudása bíró, ütőképes, ám de kis létszámú hadsereg koncepciójával, és mégis a két tábor, ha lehet így mondani, a vezérkaron belül, valahol gyökereit tekintve ugyanazt a nyelvet beszélte. És ez, amiről államtitkár úr is beszélt, hogy itt van egy nagyon komoly magyar katonai hagyomány, ami az elmúlt 1000 évben alakult ki, vagy még azt megelőzően is, csak ugye itt a letelepedés után egy másfajta katonai hagyománya kellett, hogy kialakuljon. És hogy ez a katonai hagyomány felülírhatatlan a tekintetben, hogy egyébként épp aktuális, amelyik szövetség része vagyunk, vagy milyen technikai színvonalon vagyunk. De a valódi átállás a nyugati doktrinára az valójában a haditechnikai eszközök tekintetében 16-ban indult el.
Uh-huh. Mondjak erre egy példát, hogyha szabad, még egy példával alátámasztanám, mert ez egy fontos beszélgetés. Amikor NATO-val való együttműködésről és a vonatkozó doktrinákról beszélünk, akkor fontos érteni, hogy a NATO ugye a teljes hadműveleti spektrumon szervezi a saját képességeit, tervezi a jövő harcát, stb. Mit jelent ez? Ez azért azt jelenti, hogy dandár, hadosztály, hadtesz szintű kötelékekről beszélünk. Milyen esetekben fontos az alkalmazkodás Magyarország, a Magyar Honvédség számára a NATO standardokhoz? Ezeken a szinteken. Dandár, hadosztály, magasabb kötelékek. Amikor az egész hadszintéren készülődünk, reméljük, hogy nem lesz ilyen, készülődünk arra, hogy bármilyen kihívást kezelni tudjon a szövetség kollektív ereje, amikor ezekre gyakorlatozunk, ilyen egyébként van, és média nyilvános nagy gyakorlatok, akkor fontos az alkalmazkodás. De van egy szint, ami alatt van lehetőség, sőt, szükséges a sajátos eszközökre, sajátos tradícióra támaszkodva cselekedni. És az afganisztáni kimenekítést emelném ki. Tehát itt arról beszélünk, hogy néhány tucat ember bevonásával, egyébként a tágabb csapat, aki részt vett ebbe, természetesen nagyobb, de egy viszonylag alacsony harcászati szinten egy kis létszámú különítmény stratégiai távolságban egy stratégiai érdemet elnyerő, rendkívül fontos evakuációt hajtott végre. Ez egy egyértelműen nemzeti kezdeményezés volt, ez a Magyar Honvédség sikere. És ezek azok a pontok, ahol igenis meg kell őrizni a saját sikereinket, büszkének kell lenni, le kell vonni a tanulságokat, hogyha vannak, és tovább kell fejlődni. És a haderők szintjén, és azt kell mondjam, hogy a hosszú távú transformáció haderőfejlesztés szintjén pedig van egy alkalmazkodás, és ezt komolyan kell venni, ugyanis, hogyha mindenki más egy irányba halad, és valaki nem, akkor annak, aki nem abba az irányba halad, csökken a biztonsága. Ugyanis nem tudnak annyira számítani rá, és cserében ő sem számíthat másokra. Ezzel igazából elveszíti az az ország, aki nem a közös irányba halad hosszú távon, a biztonsági garanciák egy részét. Ezért jól felfogott érdeke minden tagállamnak, és nem csak Magyarországról beszélünk, hogy stratégiai távlatban és stratégiai nagyságrendben a lehető legnagyobb interoperabilitást, együttműködési képességet érjen el, még akkor is ez sok pénzbe kerül, míg a sajátos sajátos szinteken, mint például az afganisztáni kimenekítés és stratégiai távolságba végrehajtott, de mégiscsak harcászati nagyságrendű akció, számos lehetőség van arra, hogy a saját kiválóságunkat emeljük ki.
Kormány biztos, egy olyat fogok kérdezni, ami elsőre nagyon bulvárosnak, meg az otthoni ember kérdésének hangzik, de szerintem mindenkit érdekel. Ha összehasonlítjuk ma a hadseregünket, mondjuk a 20 évvel ezelőttivel, vagy akár csak a 10 évvel ezelőttivel, mennyiben felelünk meg jobban annak a miniszterelnök úr által megfogalmazott elvárásnak, hogy legyen egy olyan hadseregünk, amely elrettentő erővel bír, amely, és ezt hozzátették, mert sokan félremagyarázták, nem azt jelenti, hogy mi támadni akarunk, csak el akarjuk kerülni azt, hogy minket bárkinek kedve legyen megtámadni. Szóval mennyivel jobb most a hadseregünk, mint egy vagy két évtizede?
Ezt azért nem hajtanám végre ezt az összehasonlítást, mert ez majdnem az alma és a körte összehasonlítása. Ugyanis bár a honvédség mind a kettő, de a doktrína, a technológiai háttere, a koncepció, a számossága alapján a vezetés irányítási rendszere és egy csomó minden aspektusa tekintve egyszerűen összemérhetetlen a kettő. Egyszerűbben válaszolok a második kérdésre, hogy az a haderőfejlesztési program, amit most viszünk, azzal hamarosan elérjük azt az állapotot, ami valóban azt a politikai célt hivatott elérni, hogy itt a régióban senkinek ne jusson eszébe abban az esetben, hogy egy konfliktust kezdeményez, hogy minket berántsa abba a konfliktusba. Tehát magyarán mi legyünk ha emlékeznek a hallgatók gyerekkorunkban, amikor az iskola udvaron focit játszottunk, akkor mindig volt egy vagy két fiú az osztályban, akit mindenki a saját csapatában szeretett volna tudni, de legalábbis az ellenfél csapatában semmiképp nem akarta őket tudni. A mi célunk, hogy mi legyünk ez a fiú itt a klubban, akit senki nem akar az ellenfél csapatában látni, mert döntő képességekkel rendelkezik. Tehát magyarán ezzel tudjuk biztosítani az országnak a békéjét, és azt, hogy úgy maradjunk ki regionális konfliktus rendezésekből, hogy még csak eszükbe se jusson, hogy minket egy incidenssel berántanak ebbe a konfliktus rendezésbe.
Bocsánat, államtitkár, hogy csak van egy valami, amit puskázok, mert nem akarom elrontani, de úgy érzem, hogy ez egy katonadiplomáciai siker. Ha pontatlan fogalmazok, akkor elnézést javítson ki. A koszovói NATO KFOR műveleti parancsnoki feladatait 2021. októberétől egy évig egy magyar tábornok látja el. Jól érzem én, hogy ez azért egy diplomáciai siker is?
Igen, én ezt katonadiplomáciai, valóban védelempolitikai sikernek hívnám, nem azért, mert a mi sikerünk, ez a Honvédelmi Minisztérium sikere, a Magyar Honvédség sikere, Magyarország sikere és a magyarok sikere. Azt hozzá kell tenni, hogy ez egy NATO misszió. És itt térünk vissza megint a szövetségek rendszeréhez. Egy NATO misszió, ahol egy kollektív szövetség, ez a NATO legnagyobb missziója jelen pillanatban egyébként az összes misszió közül, egy kollektív szövetségi érdekek mentén végrehajtott stabilizáló műveletről beszélünk, a legnagyobbról. Amint most beszélünk, ennél nincs nagyobb. Ebben a misszióban Magyarország jelölhette a vezénylő tábornokot, aki NATO beosztásba kerül egyébként, és a nápolyi hadszintéri parancsnoknak az alárendeltje, tehát teljes mértékig a NATO parancsnoki láncolatba tagozódik be. De az egy példátlan bizalom, hogy egy ilyen nehéz régióban, ahol ennyire fontos a stabilitás, Magyarország átvehette ezt a pozíciót, Magyarország, egy magyar tábornok átvehette ezt a pozíciót. Ugyanis ez azt jelenti, hogy Magyarországgal szövetségesként, Magyarországgal szemben a bizalom elég magas ahhoz, hogy a legnagyobb NATO missziót rábízzák egy egyébként 10 milliós lélekszámú országra, és ha nagyon visszakutatunk az Anna leszekbe, igencsak megszenvednénk, hogy olyat találjunk, hogy a lélekszám alapján nem a legfelső 2-3 decilisbe tartozó ország jelöli a legnagyobb szövetségi missziónak a parancsnokát. Ez tehát fontos. Azt is fontos látni, hogy az elmúlt időszaknak egy megbecsülése, a jövőnek egy megelőlegezett bizalma, magának Kajári tábornok felé egy kiemelt bizalom. Ugyanakkor van még egy eleme is, Magyarország az egyik legjelentősebb csapat hozzájáruló azon a hadszintéren, vagy azon a műveleti szintéren, ami pedig hitelesíti Magyarországnak azt a politikáját, hogy a Nyugat-Balkán a számunkra egy kiemelt prioritás, a Nyugat-Balkán stabilitása kiemelt prioritás. Ez nem azt jelenti, hogy a Nyugat-Balkán egy, és erős hasonlattal élek, lángolóház is el kell oltani. Ez azt jelenti, hogy minden rendben van, de azért oda kell figyelni a folyamatokra, jelen kell lenni, stabilizáló erőként kell fellépni. És a KFOR vezénylőtábornoki beosztás, és amit már hozzátettem és hozzáteszem még egyszer, jelentős csapatkontingens biztosítása véglegesen azt jelenti, hogy a Magyar Honvédség transformációjának egyik eredménye, hogy biztonság fogyasztóból, biztonság termelővé vált Magyarország, és azt hiszem, hogy ez az igazi stratégiai távlatban jelentős mérföldkő. Hozzájárulunk a szövetségeseink biztonságához, a saját régiónk biztonságához, és a saját nemzeti önerőnk hiteles része a szövetségi folyamatoknak.
Igen, amit államtitkár úr szavaihoz érdemes hozzátenni, ahogy ő is mondta, ez egy talán a laikus hallgatók számára nem teljes mértékben átérezhető, hogy a vezető nagyhatalmak után először kerül ki a mi szintünkről, a mi ország szintünkről egy vezénylőtábornok, és nem pusztán csak egy ilyen szintű országból, de egy a régióban érintett országból. És ez talán ez ami a igazán érdekessé teszi, és talán annyit elmondhatunk a függönyök mögötti információkról, hogy a döntés után, hogy egy magyar tábornok veszi át ennek a NATO missziónak a vezetését, az összes érintett fél, aki egyébként a konfliktusban érintett, vagy legalábbis területileg közel van, az egyesével megkeresett minket, és jelezte a béli elégedettségét, hogy végre a régióból, és végre mi vesszük át ennek a missziónak az irányítását, és ezáltal mindenki sokkal nagyobb biztonságban érzi magát a mindkét oldalon, vagy akár több oldalon is, mert ez sokkal bonyolultabb a Balkánnak a helyzete jelen pillanatban. Tehát azt gondolom, hogy ez egy egészen kimagasló katonadiplomáciai és védelempolitikai sikere az országnak, és amiről beszéltünk, hogy mi szeretnénk azok lenni, akikkel mindenki jóban akar lenni, hát itt valóban mi éreztük a bőrünkön ennél a döntésnél, hiszen megkaptuk a visszajelzéseket a konfliktusban érintett országoktól.
Közben itt elrohant az idő, 4 percünk van mindösszesen már hátra. Államtitkár, egy nagyon fontos dolgot nem érintettünk még, ugye sokszoros sajtóhír volt, hogy a védelmi költségeket 2%-ra kell majd emelni. Hogy állunk ebben a folyamatban? Mikor várható, hogy ez a 2% meg lesz?
A 2%-os vállalást magyar kormány egyébként az állam és kormányfők Velszi-NATO csúcsértekezletén megtette, a magyar miniszterelnök megtette, 2024-re elérjük a 2%-át a védelmi kiadásoknak. Hozzáteszem, NATO nélkül, amennyiben azok az indikátorok, amiket látunk, helyesek, 4-5%-os védelmi költségvetés kellene. Nézzük meg a nem NATO tagországokat, csak a mi régiónkban 4-5%-ot költenek a védelmükre egyébként. Tehát a 2%-ot 2024-re érjük el. Van még egy kritikus mérce, ez a 20%, ami azt jelenti, hogy a védelmi költségvetés, éves védelmi költségvetés 20%-át kell beszerzésre fordítani legalább. Na most ugye, mivel a magyar haderő átalakítás rövid időn belül robosztus méretekben zajlik, hiszen le kell dolgoznunk a hátrányunkat, át kell alakítani a Magyar Honvédséget többek között a NATO igényeknek megfelelően, ezért mi jóval meghaladjuk a 20%-ot, de át is adom a szót annak, aki vezeti ezeket a folyamatokat.
Kormány biztos úr, akkor öné.
Jelen pillanatban meghaladjuk a 20%-ot. Nyilván az egyértelmű cél azért az, hogy kiegyensúlyozzuk a Magyar Honvédségnek a teljes költségvetését, tehát ez sajnos egy történelmi kényszer, de jövünk visszafele a 20% irányába, és most már be tudtuk indítani a haderőfejlesztésnek azokat a programjait, amik kifejezetten a katonáknak az egyéni életkörülményeik javításáról szólnak. Tehát ezeknek a végső egyeztetése zajlik. Már lehet látni most a végrehajtott ágazati béremelést, a fegyverpénznek a kiutalását. Tehát mindenben próbáljuk nem csak haditechnikai eszközökkel ellátni a katonáinkat, hanem olyan életkörülményt is biztosítani nekik, hogy adott esetben, amikor ők valóban éles bevetésen vannak, akkor ne kelljen egyéb szociális körülmények miatt aggódni, ne kelljen a saját otthon maradt családjuk életkörülményei miatt aggódni, hanem teljes fókuszáltságban, teljes koncentrációban tudjanak a feladataik ellátására figyelni, hiszen ez adott esetben ezen az életük múlhat. Ezek a programok indulnak be, úgyhogy visszafele fog jönni most a haditechnikára költött összegeknek a súlyaránya, ezt próbáljuk majd ezen a 20%-on befixálni, és most tudjuk, most értünk el oda, hogy a Magyar Honvédség Parancsnoksága fölállítja azt az új struktúrát, ezt az új haderőképet, amihez most már az életpályamodelleket is hozzá tudjuk igazítani.
És én azt hiszem, hogy lehet, hogy legközelebb innen kéne folytatnunk, mert ez egy nagyon fontos gondolat volt, pont ez forgott még a fejemben, de már kicsúsztunk az időből, hogy megkap-e mindent a magyar katona, amit megkaphatna külföldön is a képzésnél, és igaz-e az a dal, ami úgy kezdődik, hogy most jó lenni katonának. Államtitkár úr, kormánybiztos úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, legközelebb is jöjjenek el a bázisugrásra. A kedves hallgatóknak köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.